Hogyha benne vagytok, akkor kezdjünk egy ilyen őszinteségi körrel, egy ilyen önvallomással azzal kapcsolatban, hogy mikor éreztétek magatokat magányosnak az életetekben. Emlékeztek olyan szakaszra?
Spiritus. Bátorító beszélgetések a lelki egészségért. Önök a Képmás magazin pszichológiai podcast műsorát hallják. Tartsanak velünk!
A magány nem válogat. Rátör fiatal, idős emberekre egyaránt, és hosszabb vagy szerencsés esetben rövidebb ideig majdnem mindenkit kínoz élete során. Mind múlik, hogy kit mennyire visel meg az egyedüllét. Igaz, hogy hosszú távon meg is betegíthet a krónikus magányosság? Mit tehetünk ellene? Az előttünk álló közel egy órában, tehát a magány, a magányosság pszichés vonatkozásait fogjuk boncolgatni. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, Németh Szilvia vagyok. Beszélgető partnereim pedig ezúttal Mrász Kata, pszichológus, és Guld Ádám, kommunikációs szakember. Hogyha benne vagytok, akkor kezdjünk egy ilyen őszinteségi körrel, egy ilyen önvallomással azzal kapcsolatban, hogy mikor éreztétek magatokat magányosnak az életetekben. Emlékeztek olyan szakaszra, periódusra? Addig, amíg egy picit gondolkodtok, addig kezdem én a sort. Én 25 évesen éreztem azt, amikor a születésnapi tortámon ott volt a 25-ös, és én annyira nyomorultul éreztem magamat, mert akkor éppen egyedül voltam, tehát jó pár éve már akkor egyébként, és azt éreztem, hogy körülöttem mindenkinek kapcsolata van, mindenki utazik, akkor éppen az egyetemen is nehézségeim voltak, és azt éreztem, hogy na, itt a világ vége, én nekem már, tehát innen már csak lejjebb van. Tehát, hogy az, hogy nekem valaha majd társam legyen, meg gyerekeim, meg nem, pedig a társadalmi elvárás ugye az, hogy lassan jön a 30, és már ilyenkor tartós párkapcsolatban kellene élni. Tehát, hogy nagyon sok minden nyomasztott, ez volt az egyik nehéz időszak. A másik nagyon-nagyon magányos időszak pedig az első gyermekem születése, 10 évvel ezelőtt, amikor nagy hirtelen, ugye gyeses anyukaként a picivel otthon, non-stop 0-24-ben, tehát mindenkinek azt éreztem, hogy zajlik az élete körülöttem, folytatódik a karrierépítés, mindenki boldog, utazgat ugyanúgy, ugye, tehát, hogy vacsorázni jár a párjával, a társával. Hát én meg ugye ebből a pelenka, gügyögünk, játszóterezés, ilyen körforgásból így nem, nagyon nehezen tudtam ki törni, vagy egyáltalán így az alagút végén meglátni a fényt. Tehát nekem ez a kettő volt eddig a legmagányosabb és legnehezebb időszakom. Kata?
Hát ehhez nagyon tudok csatlakozni egyébként az utóbbihoz. Szerintem a női lét egyik legmagányosabb pillanata tud lenni az első gyerek születése utáni.
Hát akár egy-két hónap.
Igen, persze nyilván a legcsodálatosabb is, de ugyanakkor hirtelen annyira megváltozik az élethelyzet, és hirtelen annyira rászakad az emberre az, hogy tulajdonképpen, ha csak nincs körülötte a nagyobb család, mondjuk úgy fizikailag is elérhető közelségben, tehát egy településen, vagy netán mondjuk akár egy háztartásban is, hanem csak mondjuk egy pár és egy kicsi gyerek, hogy akkor otthon maradni egy picikével, és akkor úgy a napok hirtelen akkora, vagy olyan módon megváltoznak, hogy egyszerűen nincs egy felnőtt, akivel lehet beszélgetni, és ugye persze aranyos édes egy picike, de hát mégis azért a szorongásokkal, a félelmekkel, mindennel egyedül marad az anyuka, hogy ez tényleg valóban egy nagyon magányos időszak. Egyébként most a kisfiam 2 éves múlt, de az ő születése utáni időszak nekem is ilyesmi volt. Ezt mindig még tetézte az is, hogy azért akkoriban voltak még a lezárások, illetve még azért ez a járványhelyzet akkoriban még azért elég erőteljesen meghatározta a napjainkat. Tehát szerintem a kettő együtt vezetett oda, hogy ráadásul tél is volt, ugye sötét volt, korán sötétedett, későn világosodott, tehát mindez így együtt. Egyébként egy olyan néhány hónap, amikor tényleg úgy éreztem, hogy hú, szinte egyedül vagyok a világban, mondjuk reggeltől késő délutánig, amikor már ugye azért nem voltam egyedül a picivel. És hát, hogyha még egy, esetleg korábbra visszautalva, az meg az az időszak, amikor fölkerültem egyetemre vidékről, és hirtelen nekem Budapest akkora nagyváros volt, és annyira más volt, vidéki városból jövök, tehát nem kisfaluból, de mégis hirtelen annyi ember, annyira megváltozott az egész helyzet akkor is, és ugye a kollégiumban sem éreztem magam otthonosan elsőre, tehát hiába gondoljuk azt, hogy jaj, de jó, most akkor buli, meg végre kiszakad a fiatal otthonról. Nekem azért nagyon nehéz volt ezt megszokni. És hiába voltam többet magammal egy szobában, akkor is úgy éreztem, hogy teljesen egyedül vagyok, és egy ideig, az első néhány hónapban csak azt vártam, hogy menjek már haza a megszokottba és a családba, ahol nem éreztem magányosnak magam.
Ádám?
Hát nekem erről rögtön két dolog jut eszembe, egyfelől az egyedüllét és a magány. Ugye az egyedüllét az csak annyi, hogy egyedül vagyok, de nem biztos, hogy zavar. Én viszonylag sokat vagyok egyedül, én alapvetően egy introvertált jellegű alkat vagyok. Ugye a pályám is tudományos világhoz köt, ez egy ilyen elmélyültebb, elvonultabb munkát feltételez. Például az elmúlt években 3 könyvet írtam, az csak úgy lehet, hogy én legalábbis csak úgy tudom, hogy egyedül vagyok, és a szobám magányában alkotok. Szóval így nagyon sokszor nem érzékeltem ilyen értelemben a magányt, mert egyébként nagyon szerencsés vagyok, nekem nagyon jó baráti társaságaim vannak, párkapcsolatok is mindig, én azt gondolom, viszonylag jól működtek. Viszont a magánynak, tehát nem az egyedüllétnek, hanem a magánynak én azt gondolom, egy egészen speciális aspektusát élem meg, vagy tapasztalom, ami a családi hátteremből adódik. Viszonylag késői gyerek vagyok, ebből következik sajnos, hogy az édesapámat nagyon gyorsan elveszítettem. Ugyanígy a szüleim is késői gyerekek, tehát hogy nekik is a szüleik már viszonylag régebben meghaltak, tehát a nagyszüleim sem élnek már nagyon régóta. És én ilyen értelemben a család hiányát, a szélesebb család hiányát éltem meg többször magányként, ugye ez nem ugyanaz a magány, hogy nincsen barátaim, nincs párkapcsolatom, de ez is tud egy picit nyomasztó lenni, tehát amikor például az ember egy viszonylag fiatal életkorban így realizálja azt, hogy elég kevés számú emberre számíthat feltétel nélkül, tehát amikor a szűk család az néhány főből áll összesen, akkor az egy magányérzést generál. Illetve amiből, hát szerintem ebből is könyveket írnak, hogy mondjuk a családi ünnepek mennyire tudnak magányt generálni. Mondjuk ezt az egyedülállók vonatkozásában sokszor feldolgozzák, de mondjuk egy ilyen hiányos család is, amiből már nagyon sokan hiányoznak, az is tud egy komoly magányérzést generálni, akkor is, hogyha még vagyunk ott mondjuk 3-an, de nekem még vannak emlékeim arról a gyerekkoromban, amikor még 8-an, meg 15-ünk az asztalnál.
Én nagyon köszönöm az őszintességedet, külön köszönöm, mert hogy általában azért, és azért szerettem volna, hogyha ma 3-an ülünk itt a stúdióban, és mindenképpen egy férfi is velünk van, mert hogy a férfiaknak eleve sokkal nehezebb beszélni az érzéseikről, én azt tapasztalom, illetve hát ez, tudjuk, hogy ez így van. És pláne az, hogy egy férfi is tud magányos lenni, tehát ezt nem is tudom, hogy hallottam egyébként erről. Nagyon nem tudom, hogy Kata, neked a pácienseid körében vannak magányos férfiak? Hát eleve vannak férfiak?
Vannak, persze, most már azért szerencsére egyre inkább elterjedt, hogy azért egy férfi is kérhet segítséget, illetve neki is van lelke, sőt lelki problémái. Hát aki már ugye eljut odáig, hogy pszichológushoz fordul, az már azért nyitottabb arra is, hogy akár magának is bevallja, hogy igen, magányos, és igen, ez probléma. De tény, hogy azért valahogy a férfiak nem szívesen, nem is, hogy vallják be maguknak, de egyáltalán elhesegetik ezt a gondolatot, hogy ők magányosak lehetnek. Tehát, hogy...
Hát, hogy az erős férfi...
Igen, nem fér bele ebbe, igen.
Idilli képbe ez annyira nem illik bele.
Igen.
Pedig hát milyen emberi egyébként az, ha tud erről egy férfi őszintén beszélni, mert hogy vannak érzései, ugye ez ezt jelenti. Miért van ilyen nagy különbség ember és ember között a tekintetben, ahogy Ádám is mondta, ő köszöni, jól érzi magát nagyon sokszor, amikor egyedül van, mások meg egy napot is nehezen élnek meg emberi kapcsolatok nélkül. Miből adódhat az, hogy valaki sokkal jobban szenved az egyedül léttől?
Hát ez egyrészt erőteljesen típusfüggő, hogy ahogy Ádám is mondta, hogy egyrészt tényleg valóban az egyedül lét és magány nem ugyanaz, tehát van olyan típus introvertáltabb, vagy akár mondjuk tényleg a munkája is olyan, és eleve egyébként egy olyan típus, hogy szeret egyedül lenni, és jól érzi magát a saját társaságában, ami nem jelenti azt, hogy nincsenek valódi kapcsolatai, tehát hogy egyébként magányos lenne attól, hogy mondjuk sok időt tölt egyedül. Illetve van olyan típus, aki nem tud a saját társaságában úgy jól, de nem tudja jól érezni magát, tehát hogy mindig szüksége van, attól töltődik, hogy emberek vannak körülötte. És nyilván ezeknek, vagy azoknak az embereknek, akik inkább olyan típusúak, hogy másoktól, a kapcsolatokból tudnak töltődni, azoknak mondjuk az utóbbi évek nagyon felerősíthették a magányérzését is akár. Illetve hát ugye egyfajta izolációt is, hiszen azért azzal, hogy mindenki ugye négy fal közé kényszerült egy időre, azért nagyon le tudtak épülni a valódi kapcsolatok, és tényleg nagyon nehéz volt, hát tényleges fizikai kapcsolódásokat egy időben szinte lehetetlen is volt megvalósítani.
Akkor folytassuk innen. A fiatalokról beszélgessünk akkor, ha már Kata így feldobta a labdát. Ádám is nagyon sokat foglalkozik fiatalokkal, mert hogy egyetemen tanít, oktat, tehát lehet azt mondani, hogy minden héten, ugye, közöttük vagy. És ez a Covid időszak igen speciális volt az ő szempontjukból, illetve a tekintetben is, hogy talán most hallottunk úgy igazán sokat arról, hogy bizony a fiatalok is lehetnek magányosak, nem csak az idős emberek. Korábban nem volt divat erről beszélni, nem is hallottam én nagyon sokat a szüleimtől, nagyszüleimtől, pláne nem ilyet, hogy ők a gyerekkorukban magányosak lettek volna. Ádám, te mit tapasztaltál a Covid időszakban? Biztos akkor is tartottad sokakkal a kapcsolatot. Sokként érte őket ez a fajta beszűkülés, vagy köszönik szépen, átmentek, vagy egyébként voltak ugye az online platformok, és ott köszönjük szépen, de tök jól el voltak továbbra is.
Nekünk erre volt egy kutatásunk 2020-ban, ami pont ezt próbálta feltárni egyetemista közegben, hogy hogyan reagáltak erre a szituációra. Nagyon-nagyon megoszlottak a vélemények, és mi azt láttuk egyébként alapvetően, hogy pont ez az introvertált, extrovertált tipológia volt az, ami mentén szétváltak így egyébként az attitűdök meg az érzések, tehát akik saját magukat egyébként ilyen introvertáltabb személyiségként azonosítják, ők beszéltek arról, hogy ők tulajdonképpen jól érezték magukat, egészen jól feltalálták magukat a hétköznapokban, ki tudták tartalmasan tölteni az idejüket. Na most ezzel szemben, akik inkább extrovertáltabb személyiségjegyekkel rendelkeznek a saját bevallásuk szerint, na ők voltak azok, akik már az első egy-két hét után gyakorlatilag kínokat álltak ki, mert hogy nem lehetett közösségbe menni, nem lehetett azokat a közösségi gyakorlatokat folytatni, amiket hát máskor egyébként a hétköznapokban rendszeresen folytatnak. De nagyon érdekes volt a kérdésed, mert ugye egy fél mondattal utaltál arra, hogy talán az idősebb generációk esetében ez a tapasztalat, ez nem volt annyira jelen fiatal korban. Most itt kicsit ki kell, hogy szóljon belőlem a társadalom kutató is, mert hogy egyébként az elmagányosodásnak, meg az izolációnak a kérdésével a társadalom tudomány régóta foglalkozik. Azt látjuk, hogy ez a folyamat, ez a modernizációval függ nagyon szorosan össze, és ez egy 20. század környékén megjelenő tendencia. Nagyon szorosan összefügg egyébként a városiasodással. Tehát ugye hagyományosan az emberek kis közösségekben, falvakban, kis településeken éltek, ahol a magány, mint olyan, az szinte ismeretlen tényező volt. Ez egyébként ez a lakáskörülményekből is származott, generációk éltek együtt egy háztartásban, nemhogy egy háztartásban, egy szobában, nagyon sokszor. Így a magánynak a tapasztalata, meg a magánynak az ismerete, az nem volt a hétköznapok része. A 20. század elejétől kezdve megindul a városiasodás, ahogy bekerülünk a városba, megszűnnek ezek a hagyományos kisközösségek, összetartozások, vagy összetartozás érzés, elkezdődik a családok atomizációja, aztán ahogy haladunk előre a 20. században, 21. században, még a család is elemeire bomlik, ugye egyre több mozaik családról, egyre több szétszakadt családról lehet beszélni, és a tereink is úgy alakulnak, a térszervezés, hogy mindenkinek kell, hogy saját szobája legyen. Ugye a saját szoba az egy ilyen teljesen kortárs, normál elvárásnak számít. Tehát maga a társadalom fejlődése, a kultúra fejlődése, az elvárások fejlődése mind abban az irányban mutat, hogy egyre többször vagyunk egyedül, egyre többször érezzük magunkat magányosnak. És akkor visszakanyarodva a fiataloknak, tényleg azt látjuk egyébként, szinte ezt minden kutatás beazonosítja, hogy a 95 után született fiatalok, akiket Z-generációsnak nevezünk, az ő esetükben ez egy felfokozott érzés, egy nagyon jellemző tapasztalat. Soha korábban nem vallottak olyan kevés barátról, mondjuk kutatások során a Z-generációsok, mint más korábbi nemzedékek. Azt is tapasztalják egyébként, hogy a meglévő kapcsolataik is sokkal lazábbak, sokkal felületesebbek, mint amilyen egyébként az elvárásuknak megfelelne. És ami egy egészen sokkoló trend, hogy azt látjuk, hogy elég sokan vannak az generáción belül, akik azt mondják, hogy igazából nincsenek barátaik. Tehát, hogy megszűnnek azok a szoros kötődések, azok a mély emocionális elköteleződések, amik tényleg, ahogy említetted is, egy-két generációval ezelőtt teljesen normális hétköznapi dolognak tűntek. És ami jellemző, hogy ebben a médiában eltöltött időnek a nagyon nagy része, főleg az generáció esetében, az valami közösségi média platformon zajlik, amiben benne van a közösségiség kifejezés. De én erről mindig úgy szoktam beszélni, hogy a közösségi média platformok azok helyettesítő eszközök. A közösségi média platformok azok meg tudják teremteni a közösségiségnek, illetve a partneri viszonynak az illúzióját, de ezek a való valóságos igényeket, meg a valóságos elvárásokat nem tudják kielégíteni.
Mi a különbség, bocsánat, mi a különbség, hogyha megosztok egy videót a haverommal, és utána csetelünk arról, vagy akár telefonon megbeszéljük a látottakat, vagy egyébként elmegyünk együtt közösen moziba?
Hát alapvetően ennek evolúciós okai vannak, ezzel a kommunikációtudomány is, meg a társadalomtudomány is, meg gondolom pszichológia is foglalkozik. Ugye alapvetően arról van szó, hogy az ember társas lényként jött létre, így fejlődtünk. A természetes közegünk az egy ilyen 12-15-20-25 fő, ez az, amivel jó szoros viszonyt akarunk fenntartani, és amilyen környezetben jól érezzük magukat, és ez egy nagyon intenzív kapcsolatot jelent. Ugye amiről beszéltem az előbb, itt generációkra visszamenőleg nagyon sokszor voltunk társaságban. Ez hat a működésünkre, az idegrendszerünkre, sokkal komfortosabban érezzük magunkat, hogyha valaki a fizikai térben is jelen van, látom az arcát, a szemébe tudok nézni, esetleg meg tudom érinteni. Ugye ezek azok a tényezők, amikre a média világa jelenleg nem tud választ adni, vagy ezeket a funkciókat még egyelőre nem tudja semmilyen fejlett média vagy közösségi platform megvalósítani. Az emberek viszont agyilag, vagy ahogy az idegrendszerünk működik, az nem fejlődik ilyen ütembe. Tehát nekünk ugyanaz az agyunk van, mint 1000-10000 évvel ezelőtt is az elődeinknek, tehát nem adaptáltuk ilyen gyorsan saját magunkat ahhoz a környezethez, kommunikációs vagy kulturális környezethez, amiben élünk, tehát tudatalatti szinten akár ezek az elvárások ugyanúgy megvannak. Tehát ezt viszont interjúkból is látjuk, elégedettségmérés vagy boldogságmérés, ilyennel is szoktak foglalkozni, és ott például látszik egy nagyon jellemző fordított arányosság, hogy azoknál a fiataloknál, akik például a közösségi médiát kifejezetten nagy óraszámban használják, jellemzően ők a legboldogtalanabbak, és ők érzik magukat a leginkább magányosnak. Ezzel szemben, akik kevés időt töltenek ezeken a platformokon, és helyette az offline kapcsolataikat próbálják meg megerősíteni vagy építeni, ők sokkal elégedettebbek és boldogabbak is.
Tulajdonképpen a magány az a valódi kapcsolódások hiánya, és a valódi kapcsolódást egy ilyen online kapcsolat, vagy akár csetelés, vagy akár mondjuk egy megosztott videóról egy picike kis csetelés nem tudja helyettesíteni. Tehát nem tud olyan mély beszélgetés létrejönni, nem tudnak úgy megosztani egymással akár gondolatokat, érzéseket, mint amikor fizikailag is mondjuk egy térben vannak. Tehát nagyon érzékenyen érintette valóban a fiatal korosztályt, és hát főleg azért, mert egyébként egy nagyon-nagyon ideg élethelyzet volt nekik, hiszen akár mondjuk egyetemre jártak, ahol folyamatosan emberek voltak körülöttük, egyik napra a másikra elvágólag ennek vége lett. Vagy mondjuk középiskolásként. Gondoljunk vissza tényleg, milyen lett volna, hogyha nem mehetünk be suliba. Hát borzasztó egyébként, hiszen akkor tulajdonképpen tényleg az élet ott zajlik. Tehát minden, ami fontos, ott történik. És hogy ennek így elvágólag vége lett, hát nagyon nehezen élték meg. Tényleg fiatalok körében, meg hát nyilván még nehezebb, akkor még nagyobb igény van a kortárs kapcsolatokra. Még akkor is, hogyha valaki egyébként introvertáltabb típus, akkor is sokkal inkább. Meg még esetleg nem alakult ki az, hogy tényleg valóban hogyan tudja jól érezni magát a saját társaságában.
Sokat beszélgetünk ebben a podcast sorozatban is a gyerekkor jelentőségéről. A gyerekkori sérülések, traumák, nehézségek hajlamosíthatnak a felnőttkori magányosságra?
Persze, egyfelől mondjuk lehetnek családi minták is, amit hozunk, tehát mondjuk egy zárkózottabb, olyan típusú család, ahol mondjuk kevésbé vannak külső kapcsolatok, vagy akár kritikusabbak, ott is ugye nyilván abba szocializálódik, nő bele egy gyerek, hogy mondjuk a kapcsolódások eleve nem természetesek mondjuk, az is erősítheti, hiszen később ő maga is nehezebben teremt kapcsolatokat. Akkor bizonyos személyiségek, tehát hogy mondjuk valaki félénkebb, nehezebben kapcsolódik, vagy nehezebben oldódik akár társaságban, az is nagyon meg tudja erősíteni azt, hogy nyilván a rohanó világban, tehát azért eleve egy felgyorsult világban, aki kicsit is lassabb ütemű, vagy tényleg valóban több idő kell neki a kapcsolódáshoz, esetleg mondjuk nem tud annyira kapcsolatokat teremteni, keresni, és ez is erősítheti. Tehát valóban személyiségek, családi minták, akár traumák is persze, hiszen mondjuk egy olyan akár kora gyermekkori, vagy későbbi, vagy kamaszkori trauma is okozhatja azt, hogy óvatosabb lesz, félénkebb, akár kevésbé mert, vagy kevésbé tud kapcsolatokat teremteni egy fiatal.
De többször említettétek már, hogy a magányosság az nem attól függ, illetve az, hogy jól vagyunk-e, nem a körülöttünk lévő emberek számától függ, hanem ugye a minőségi emberi kapcsolatoktól. Hogyan jellemeznétek egy igazán minőségi emberi kapcsolatot, ami értékes, ami megtart, ugye a nehéz időszakokban is, amikor lehet a másikra támaszkodni? Miről ismerszik meg egy ilyen emberi kapcsolat? Ádám?
Hát nekem a figyelem az a kulcs szó, ami azonnal eszembe jut. És nem véletlen egyébként, hogy ezt említem, mert én médiakutatóként folyamatosan erről beszélek, hogy a kortárs társadalomnak az egyik legkomolyabb hiányjelensége a figyelem hiánya. És ez abból adódik, hogy egy olyan médiakörnyezetben élünk, ahol ezernyi csatornán próbálják ezernyi vibráló tartalommal és elképesztően magas ingerküszöbben működő tartalommal megragadni a figyelmünket. Azt is hozzáteszem, hogy például ezeknek a tartalmaknak vagy a platformoknak egy nagyon nagy része tudatosan úgy van kialakítva, hogy ezek függést is okoznak. És ennek az a következménye, hogy az embereknek elképesztően vibráló, felületes a figyelme. Teljesen megváltozik a figyelem koncentráció, és ez most már nem csak a fiatalokra érvényes, hanem ezt az idősebb korosztályokban is ugyanígy látjuk. Vagyis sokkal nagyobb erőbefektetéssel tudunk mélyebben és hosszabb ideig koncentrálni. Nagyon szóródik a figyelmünk, elképesztően könnyű elvonni a figyelmünket. És a médiafüggés, most főleg fiatalokról beszélünk, de ehhez hozzátenném, hogy nem csak rájuk jellemző, teljesen jól megfigyelhető ez akár a középkorosztályban is. És azt is látom, erre interjús tapasztalataim is vannak, hogy az például elképesztően nagy probléma, amikor egy nem felismert függés egy szülő esetében azt okozza, hogy a gyerekre nem jut annyi figyelem. Egyre több a kutatás foglalkozik azzal, hogy mi történik azokkal a kisgyerekekkel, például akiknek a szülei digitális médiafüggők, tehát például amikor az anyuka nem tudja saját maga, a saját képernyő idejét bekorlátozni. Elképesztően komoly hipotézisek születnek ezzel kapcsolatban, ezeket részben sikerült is már alátámasztani. A gyereknek az első kapcsolat pont nyilván az anyja, meg az anyja arca, meg az anyja tekintete. Na most, hogyha az a tekintet, az folyamatosan egy képernyőn van, és mondjuk elhanyagolja az anyuka azt, hogy huzamosabb időt fókuszáltan a gyerekkel töltsön, mert a figyelmét valamilyen médiatartalom köti le éppen, az már nagyon korai kapcsolódási problémákat is feltételez. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy a figyelem az egy kulcsfontosságú dolog, mivel hogy egyre rosszabb minőségű a figyelmünk, egyre nehezebb megragadni, egyre nehezebb megtartani. Szóval, hogyha erre próbálunk talán egy picit tudatosabban hangsúlyt fektetni, hogy figyeljünk egymásra, meg szenteljünk ennek időt, akkor szerintem az egy komoly előrelépés lehet. Magyarországon is folynak, illetve folytak ez ilyen jellegű kutatások. Ez először tavaly decemberben lett publikus, egy digi-mini kutatásról van szó. Óvodai környezetben zajlott, és alapvetően ezt a kérdést tette fel, hogy látszik-e a különbség azokon az óvodásokon, akiknek a szülei médiatudatosak, illetve abban az esetben, amikor nem, és hát nagyon durva különbségek vannak. Tehát például maga a figyelem lekötése, tehát ez tud kis és középsős csoportos gyerekeknél már probléma lenni, hogy például az a gyerek, aki már egy-két éves korától otthon használhatja a média eszközöket, az óvodában például nem tud figyelni a mesére. Nem köti le, nem tudja értelmezni, mert nincs mellette vizuális támogatás. Aztán például egyre egyértelműbben látszik, hogy ezek a gyerekek nehezen tudnak beintegrálódni a csoportba, nem tudnak játszani például, nem tudnak sokszor közösen feladatokat megoldani, nem köti le a figyelmüket ugyanis. Hiszen ők eleve ahhoz a nagyon magas ingerküszöbhöz igazodnak egy nagyon alacsony életkorban, amit egyébként a jelenlegi kortárs médiában látunk.
És akkor egy egyenes út vezet a felé, hogy kiszorulnak, ugye? Egy-egy ilyen csapatjátékból mondjuk, tehát a magány
utat. Igen, de hogy az a döbbenetes és egyben ijesztő, hogy nem egy-két gyerekről beszélünk. Tehát, hogy azt is látjuk, hogy a szülőknek közel 60-70%-a semmilyen média használati szabályrendszert nem alakít ki otthon. Sajnos nem tudatos a szülők döntő többsége a média használat veszélyével, kockázatával, vagy egyáltalán hatásaival kapcsolatban. Úgyhogy ezek az óvónők, akik ezekben az interjúkban részt vettek, azok nem egy-két gyerekről beszélnek csoportonként, hanem többről nyilván, most itt nem mondanék számokat, mert nem reprezentatív volt a kutatás, de az látszik, hogy ez nem egy izolált probléma, és nem egy-két gyereket érint.
Kata véleményére még nagyon kíváncsi lennék.
Hát én, hogyha mondjuk egy fogalmat, vagy egy valamit kell kiemelni, akkor én mondjuk a sebezhetőséget emelném ki, hogy tulajdonképpen a valódi kapcsolódásnak az egyik kulcsa az, hogy merjem én is felvállalni a sebezhetőségemet, illetve a másik sebezhetőségét is tudjam elfogadni, megtartani őt adott esetben, és hogy igen, nem kell tökéletesnek lenni, tehát hogy tényleg valóban itt vagyok, megtartalak, elfogadlak úgy, ahogy vagy. Csak hát ugye kapcsolódva ahhoz, amit Ádám mondott, hogy figyelemhez is egyébként ez egy nagyon jó gondolat, meg hát nyilván ugye a kutatás is alátámasztotta, hogy ahhoz, hogy mindez ideig eljusson egy kapcsolat, a figyelemre nagyon nagy szükség van, hiszen az ahhoz kell, hogy egyáltalán megismerjem a másikat, egyáltalán merjem mutatni előttem a gyengeségeit is, illetve a sebezhetőségét. Tehát nagyon összetett ez egyébként, és nagyon sok olyan tényező van, ami egyrészt külső dolog, és nagyon ráerősít arra, hogy egyre többen érezhetik magágyosnak magukat, illetve a valódi kapcsolódások hiányát élhetik meg, illetve hát nyilván belső tényezők és hozott minták és személyiségjegyek is hozzájárulhatnak.
De jó, hogy folyamatosan dobjátok fel a labdát, alig kell belenéznem a jegyzeteimbe. Ez a nem kell tökéletesnek lenni egy igazi baráti kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos dolog szerintem is, de hát a mai világban, ahol mindenki tökéletes.
Igen, ez is kapcsolódik ahhoz, hogy...
Ez megint a média.
Igen, a média.
Abszolút, meg megint a közösségi platformok. Ez nagyjából egy 10 éve tartó mainstream trend a digitális médiában, hogy kilúgozott, túlfilterezett, agyonszerkesztett valóságot, idézőjelbe a valóságot mutatunk meg a követőknek, vagy az ismerősöknek, barátoknak. Ez egy nyomás is egyébként magának a felhasználónak az oldalán is, hogy olyat mutasson, úgy mutasson, hogy az lehetőség szerint mindenki számára irigyésre méltó legyen, és azzal maga a státuszt teremtsen, hogy milyen típusú tartalmakat oszt meg. Nagyon izgalmas, és én ezzel az elmúlt egy-két hónapban nagyon sokat foglalkozom, hogy említettem, hogy ez a mainstream trend, ez uralkodik. De látszanak ellentrendek. Tehát, hogy van egy olyan mozgolódás most a közösségi média irányában, ami abba az irányba mutat, hogy vállaljuk a valóságot, tehát, hogy kicsit az élethez közelébb, kicsit életszagúbb dolgokat is osszunk meg magunkról.
Smink nélküli videók.
Például ennek van most egy nagyon komoly trendje, itt akár olyan neveket is tudnék emlegetni, mint a Kardashianek, akik tényleg karriert és dollármilliárdokat csináltak abból, hogy átszabadták magukat, meg még rá is filtereztek, meg egy kicsit még szerkesztettek is a képeken. Na most ők is az elmúlt egy-két hétben ráérezve erre a trendre elkezdi posztolni azokat a képeket, amiken mondjuk smink nélkül jelennek meg. Vagy mondok még egy komoly példát, mert ez is érdekelt nagyon engem az elmúlt hetekben, hogy elkezdi a térhódítását egyébként pont az Z-generációs fiatalok között egy olyan anti-közösségi média platform, amit Be Real-nek nevezünk, ugye az elnevezés is reflektál arra, hogy legyél valós, mutasd a valóságot, ami ideológiáját tekintve tényleg egy ellentrendként értelmezhető, mert az összes olyan social media alkalmazás, amiket az elmúlt években megszoktunk, az ott nincs. Tehát például nincsen filter, nincsenek influencerek, nincsenek termékelhelyezések. Az applikáció lényege az, hogy egy nap pár percig lehet ezt csak használni, az ember kap egy push üzenetet, akkor el kell készíteni egy képet úgy, ahogy van, ott, ahol van, ezt feltölteni, és ezt csak a közvetlen barátok látják. Na most ez például ennek a trendnek a visszatükröződése, tehát én azt érzem, hogy egyébként, és ez megint a fiatalok felül indul el, hogy egy kicsit belefáradunk ebbe az elképesztő versenybe, meg ebbe a folyamatos nyomásba, hogy mindig tökéletesnek, mindig jónak, mindig boldognak, mindig irigylésre méltónak kell lenni. Ez tényleg egyrészt tartatatlan, másrészt elképesztően fárasztó, és emiatt jelennek meg ezek az ellenhatások. Mainstream trendek azok mindig abba az irányba mennek, hogy legyél tökéletes, és szerintem azok egyébként tényleg elég bátor vállalkozók, akik ennek most megpróbálnak ellen tartani, de hozzáteszem azt, hogy a média világából a profitot sosem lehet kizárni, tehát ez alapvetően egy üzlet, és természetesen ezt a valóság trendet is már kezdik megpróbálni, meglovagolni különböző üzleti vállalkozások, szóval ebből pillanatokon belül egy influencer trend lesz, szóval egy pillanatig ne legyünk kétségünk afelől, hogy akkor majd most a valóság fog megjelenni, a szerkesztett valóságnak, a valóságnak egy álcája fog megjelenni. Szóval igazából én azt gondolom, meg ezt is látom, hogy ezek alól az ember ténylegesen csak a kivonulással vagy a digitális detoxsal tudja magát valahogy függetleníteni, ami hát meg a való világban egy óriási kihívás, mert hogy az életünk egy jelentős része már a digitáliában zajlik, mondjuk én nem tudnék úgy dolgozni, hogy nincs közöm a digitális médiához, meg még vagyunk nagyon sokan, meg ez egy külső nyomás is, szóval, hogy ezt nehéz megvalósítani, és hogyha nem is tudunk kivonulni, vagy nem is tudjuk magunkat teljesen leválasztani a közösségi médiáról, meg a digitális felületekről, azért mondjuk egy önszabályozás, az nem rossz dolog, tehát hogy mondjuk legyen a nap végén másfél óra, amikor már nem csinálok semmit, mit eszközökkel, meg képernyőkkel, meg legyen a hétvégén minimum egy fél nap, vagy jobb esetben egy nap, amikor tényleg nem nézek rá ezekre az eszközökre. Szóval ezen dolgoznunk kell. De azt hiszem, az út az jó, meg az irány jó, mert hogy egyre többet beszélünk erről, és talán majd át is megy.
hogyan lehet még függetleníteni magunkat ezektől a nagyon tökéletes profiloktól, videóktól, tehát hogy ne érezzük annyira szerencsétlennek magunkat, hogyha mi éppen aznap nem úgy nézünk ki, nem utaztunk oda, ahova a többiek. Szóval, hogy hogyan tudja az ember magát felvértezni a mai világban, tehát hogy lehet megerősíteni magunkat egy picikét ebben az élethelyzetben?
Szerintem ez is összetett. Elsőként mindenképp az első lépés az, hogy tudatosítani magunkban azt, hogy azért ez nem egy valós dolog. Nyilván ez nehéz, amikor főleg mondjuk az ember fáradtan elkezdi görgetni valamelyik, ki nem csinál ilyet időnként, és akkor észre vehetően rosszabbul hat ránk. Tényleg sokkal rosszabb állapotba tud jutatni. Tehát elsőként mindenképp annak tudatosítása, hogy azért ez nem egy valós világ, meg hogy ezt jó el lehet nézegetni, de hogy igazából nem szabad belecsúszni abba, hogy elkezdjük magunkat hasonlítgatni másokhoz.
Ráfűznék egy gondolatot, hogy a saját hibánkba estünk, tehát hogy ez az elmagányosodás, izoláció, atomizáció, leválunk a hagyományos csoportokról, meg közösségekről, ez társadalmilag hozta magával azt, hogy olyan feladathalmazt kell egy embernek, egy személybe egyedül megoldania, ez a megyek neki a világnak egyedül, amire megint csak korábbi társadalmi modellekben vagy történelmi korszakokban nem volt példa. Ugye ezt szokták azt mondani, hogy normál esetben egy gyerek felneveléséhez egy falu kell. Egyrészt ugye működött a több generációs család, tehát hogy amíg a földekre kimentek dolgozni, addig a nagymama, nagypapa otthon maradt, vagy amikor a gyerekek otthon voltak, akkor a szomszédnéni is tudott rá vigyázni. Jó helyen voltak, meg tudták, hogy mit csinál, meg hogy működik a dolog. Szóval, hogy ez az elképesztő, brutális hatás, amit modernizációnak, meg posztmodernek nevezünk, ami legyalulta azt a nem tudom, hány ezer éves kultúra és hagyományrendszert, ahogy egyébként az emberek működtek közösségekben, ez ezzel egy időben olyan brutális elvárásokat pakol rá az egyénre, aminek szinte nem tudunk megfelelni.
Igen, ez tény, hogy sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni egy mostani, akár mondjuk életvitel mellett egy offline találkozóért, vagy akár a kapcsolatok fenntartásáért, mint korábban. Tehát igen, ez a mai rohanó világ.
Hát igen.
Átka tulajdonképpen.
Nyilván mindenki első kör, mondja, a családja körében. Igen, igen. Van, el van, és akkor hát itt az el van szóról rugaszkodjunk el egy picikét a társas magány fogalma irányába, mert hiába vagyunk otthon, családi körben, ahogy mondod, lehet, hogy rávettük magunkat, legalább a vacsora közben ne menjen a tévé, telefonokat másik szobába rakjuk el, ott vagyunk, nem tudunk egymással mit kezdeni. Ülünk az asztalnál, eszünk, nincs téma, most egy picit nyilván így eltúlzom, de hogy mindenki tudja, pláne aki minket hallgat, szerintem találkozott már ezzel a fogalommal, hogy milyen az, amikor együtt élünk, sokan, fizikálisan nem vagyunk egyedül, de magányosak vagyunk. Kata, hogy lehet, hogy egy szerelemből indult házasság mondjuk az évek során odáig jut, hogy már nem is érdekel, hogy a másikkal mi történt egyébként aznap?
Hát mondjuk azért ez, szerintem ez nem feltétlenül csak mai kor jelenség, de nem is azt akartam mondani, hanem hogy nem feltétlenül csak mai kor jelensége. Tehát ez azért előfordulhatott régebben is, hogy fizikálisan ott voltak sokan egymás közelében, vagy ültek az asztal körül, de volt, aki magányosnak érezte magát, mert valódi kapcsolatokat, vagy valódi kapcsolatot nem tudott megélni a körülötte lévőkkel. És ugye hát szerelmi kapcsolatból is nyilván akár mondjuk egy bizonyos élethelyzetben, életkorban találkozik egy pár, és utána évek telnek el, más felé fejlődnek, máshogy alakul az életük, és egy bizonyos életszakaszban jól tudtak együttműködni, de utána mondjuk már nem tudnak, úgymond nem is csak jó csapatként, de akár társként vagy partnerként is jól funkcionálni. Mondjuk a helyzetük sem olyan, hogy ezt a kapcsolatot föl tudják olyan könnyen bontani, vagy nem is feltétlenül akarják, van egyéb kapcsolódás, akár gyerekek, tehát nyilván bonyolultabb már utána. Igen, alakulhat úgy, hogy akár éveken át is élnek egymás mellett, és valójában nem kapcsolódnak egymáshoz. Van, ahol menthető, van, ahol van egy olyan alap, amihez vissza lehet nyúlni, akár párterápia segítségével is, és hát van olyan, ahol nem, tehát van olyan, ahol mondjuk nem lesz jobb, tehát csak egyre magányosabb lesz mindkét fél mondjuk, hogyha maradnak, és mindketten jobban járnak, hogyha nem. Minden eset más.
Az viszont mindenféleképpen egy jó kiinduló pont, hogyha akár egy kávézóba beülünk a párunkkal, és félretesszük a telefont.
Mm-hmm. Igen.
Nekem most erről a kérdésre egyébként rögtön megint a kultúrtörténet jutott eszembe. És szerintem az egyik probléma az, hogy nem tanulunk meg társalogni. Tehát azt gondolnánk, hogy a társalgás az egy ilyen szabad műfaj, mindenkinek tök természetes, meg úgy természetünkből adódóan ez így működik, hát nem annyira. Tehát, hogy akár mondjuk 100 évvel ezelőtt, de lehet, hogy nem is kell olyan messzire visszamenni, azért a társalgásnak annak volt egy olyan jól körülhatárolt kulturális elvárás rendszere, ami mondjuk a polgárságtól kezdve fölfele egészen biztos, hogy normálisan működött, tehát, hogy illett embereket megszólítani társaságba. Nagyjából megvoltak mindenhol azok a témakörök, amikről úgy lehetett small talkokat, tehát ezeket az egyébként normál esetben cél nélkülinek tűnő, de valójában nagyon fontos szociális funkcióval jellemezhető kommunikációs aktusokat gyakorolni, és ez elvárásként is megfogalmazódott, egy kultúrált embernek rendelkeznie kellett azzal a képességgel, hogy akár idegen környezetben is vadidegenekkel udvariasan el tudjon társalogni 10-15 percet. Na most ettől nagyon-nagyon messze vagyunk fényévekre. Én azt látom, és főleg megint csak az Z-generációra, a fiatalokra tudok visszautalni, hogy nekik gyakorlatilag az egyik ilyen alapvető kapcsolódási problémájuk, hogy ezeket az offline szociális gyakorlatokat nem sajátítják el, meg nem gyakorolják be nagyon sok esetben, és elképesztően esetlenül mozognak valós szituációban, valós helyzetekben, ahol ki kéne jönni az online térből, és mondjuk tényleg kapcsolatot kéne teremteni. Ugye elképesztően sokszor idézett meg egy ilyen sztereotíp kép, hogy bemennek mondjuk egy szórakozó helyre, és ott senki nem beszélget senkivel, ugyanúgy a telefonjukat nézik. Igen, mert nem érzik természetesnek, illetve nem, nagyon sokan közülük nem gyakorolják be ezeket a társalgási praxisokat. És ami még érdekes, mert ez is mondjuk az interjúból teljesen jól látszik, hogy feszültséget generál bennük. Tehát az, amikor le kell válni a digitálisról, mondjuk egy ismerkedési periódusban, ugye az eleje természetesen online kezdődik, most már az esetek 90-valahány százalékában, de azért annak egy idő után nem árt, hogyha eljut az offline-ba is. Addig, amíg online-ba vagyunk, tök jó, mert csak mennek a rapid üzenetváltások, meg a képek, meg a videók, és amikor ott vannak egymással egy térben és időben, egy helyen, akkor meg úgy elakadnak dolgok, meg úgy nagyon döcögösen megy. Csak egy példát hagyj említsek meg, ezt sose fogom elfelejteni, egy ilyen interjús példa. Arról faggattuk őket személyes interjúban, hogy hogyan ismerkednek, és ez hogy működik, és természetesen ezek az ismerkedős platformok azonnal előjöttek, és például egy ilyen példa volt, hogy egy fiú azt nehezményezte, hogy amikor a valóságban találkozik valakivel, és azt nem az nem érdekli, az az illető, az az adott lány, akkor nem tudja balra húzni azonnal. Tehát, hogy még az időt se feltétlenül szeretnék belerakni, és ugyanazt az impulzust generálja a valós szituáció, mint amit a digitális médiában egyébként tudnak kezelni. Szóval, hogy ez például szerintem egy fontos feladat lenne, és ennek most lehet szétszállazni, hogy ez most a szülő feladata, vagy lehet akár egy intézménynek, vagy egy iskolának a feladata az, hogy kicsit visszahozni mondjuk ezt tudatosan, hogy hogyan beszélgetünk, mi a társalgás alapja, megint vissza lehet kanyarodni a figyelemhez, hogy kérdezek valamit, és figyelem, hogy mit mond a másik, meg hogy egyáltalán milyen témákat hozok fel, és ezt mondjuk így begyakorolni. És még egy gondolat is zárásként, hogy az már most látszik, hogy az Z-generáción belül azok lesznek a legsikeresebbek, akik rendelkeznek ezekkel a képességekkel. Csak ők nagyon kisebbségben vannak, tehát ilyen értelemben nagyon szét fog válni ez a generáció. Azok, akik begyakorolják ezeket a társas kapcsolatokat, az önkifejezést, a kommunikációt, ők valószínűleg például nagyon szép karrieríveket fognak.
Itt egy ilyen rés egyébként, tehát nem vagyok túl optimista a tekintetben, hogy az iskola rendszerben vajon mikor fog megjelenni ez a fajta válaszreakcióra, a hiányra, hogy a gyerekeket talán ez irányba is kellene egy picit segíteni.
Tehát abszolút tanulható készségekről van szó, és hiszen régen a jól neveltség része volt a társalgás, és őt tanították ugye erre a fiatalokat. De a fiataloknak nagyon fontos lenne akár tudatosítani azt is, hogy ez tényleg tanulható, és az önbizalmukat is erősítené, hiszen most per pillanat, mivel erre ugye nincsen tulajdonképpen nem hogy kapacitás, de hogy ez most nem történik meg, tehát nem része ez úgy sem a neveltetésnek, sem nincsen benne ugye köztudatban. Egy fiatal azt gondolhatja, hogy én egyszerűen nem tudok offline beszélgetni, online tudok pötyögni, úgy az működik, de én úgy ezt nagyon sokszor hallom, és nagyon nagy mértékben erősíteni az önbizalmukat, és azt az abba vetett hitet, hogy hát megy ez az offline ismerkedés is nekem, hogyha azt tudatosítanánk a fiatalokba, vagy akár az iskola, akár a család, mindegy is, hogy ezek tanulható készségek, és gyakorlással fejleszthető.
Tehát az önbizalom növelés, akkor az egy fontos pont, és itt a műsor utolsó részében beszélgessünk akkor erről, hogy a magányosság ellenszere mi lehet. Beszéltük, hogy mindenkit érint a magányosság, tehát ezt nem lehet megúszni. De hogyha ez nagyon sokáig tart, hosszan, mélyen, sokáig szenvedettől valaki, akkor az bizony meg is betegíthet. Tehát ez egyértelmű, ugye? A magányosság érzése, ezt kutatások bizonyítják, olyan tünetekkel jár, mint hogyha egy ilyen nagyon kemény stressz helyzetben lenne az embert. Mit lehet ellene tenni? Önbizalom növelés. Oké, tehát először is önismeret, ugye? Ezt nagyon sokszor hangsúlyozunk ebben a műsorban, hogy annak neki kell állni. Magunk miatt is, a gyerekeink miatt is, tehát kezdjük ezzel, ugye?
Igen, akár segítséggel is, akár azt is felismerni, hogy tényleg tulajdonképpen az, hogy a magányosság az abból erede, hogy mondjuk nem tudom az életet tényleg féltársaságba menni, vagy olyan készségeit lenne érdemes fejleszteni, amik abban segítenének, hogy tényleg tudjon kapcsolatokat teremteni. És ennek felismerésével akkor egyben azt is felismerni, hogy mondjuk ez sokkal mehet önállóan is akár, de sokkal gyorsabban megy, hogyha ha mer segítséget kérni akár ugye szakembertől, vagy hogyha mondjuk a magányok, mert ugye lehet az is, hogy egyszerűen tényleg izolációról és arról van szó, hogy mondjuk az egész élethelyzete rá segít arra, hogy nincsenek kapcsolatai, akkor viszont aktívan tenni azért, hogy mondjuk emberek vegyék körül.
De ezt hogy kell csinálni? Tudsz konkrét példákat mondani? Mit javasolnál annak, akinek már tényleg annyira beszűkült az élete, hogy már szívesen az utcára sem megy ki, már nem mosolyog, szintén egy saját életemből vett példa, de nagyon érdekes, amikor sétálok a picivel, tolom a babakocsit, és szembe jön szintén egy kis babás anyuka, ugyanúgy babakocsival, ő is tolja. És ugye szembe jövünk, és én ránézek. Nagyon sokan, pedig látja, hogy ő egymás mellett megyünk el, föl se néz. Tehát nem az, hogy rám nem néz, föl se néz, tehát pedig érzékeli, hogy ott vagyok, és valószínűleg neki is hasonlóan nyomorult sokszor az élethelyzete, mint az enyém. Tehát néha tök jó csak így összekacsintani, hogy hello, érzem, hogy mi van veled, velem is ugyanaz van, de csinálom, és hajrá. És akkor vannak olyanok, akik rád néznek, fölnéznek, aztán visszanéznek, és akkor nagyon kevés az, aki rád néz, és rád is mosolyog. De az olyan felszabadító. Na most, oké, ugorjunk vissza erre, hogyha valaki már ki sem mozdul a lakásból. Már nem tud ránézni az utcán sem senkire, nem tud rámosolyogni. Mit tudnál neki javasolni, hogy mégis akkor hogy kell ezt elkezdeni, a másokhoz kapcsolódást, egy beiratkozást, egy szalsza tanfolyamra, vagy bármit? Tehát mi az első lépés, amit tudnál konkrétan javasolni?
Hát ez megint helyzetfüggő, mert hogyha már valaki ennyire fél mondjuk akár az utcára is kilépni, ott már azért valóban segítségre van szükség. Tehát az már önállóan azért nagyon nehéz teljes egészében az egész folyamatot végigvinni onnantól kezdve, hogy mondjuk kilép a világba. Most az a helyzet, amikor mondjuk annyira azért izolált, mert mondjuk a munkája is olyan, és távol él a családtól, és a szeretteitől, de egyébként még azért van annyi muníció, hogy képes legyen arra, hogy mondjuk tényleg valóban valamit, ami érdekli, és egy offline tevékenység elkezdjen, akkor mindenképpen az, hogy eleinte akár úgy is, hogy kicsit erőltetve, és úgy is, hogy nagyon furcsa, és mondjuk eleinte idegen, hiszen mondjuk egy hosszabb ilyen izolált helyzetből kilépve kezdi el újra, akkor mindenképpen az, hogy kezdje el, és menjen társaságba. De mondom, tehát fontos megkülönböztetni azt, hogy egyébként a lelki háttér kinél milyen. Tehát, hogy egy izolációs helyzet van, de mellette azért még képes arra, hogy tényleg valóban elinduljon, és akkor valódi kapcsolatokat teremtsen, vagy már segítség kell ahhoz is, hogy mondjuk kicsit visszataláljon ahhoz, hogy egyetem hogy is kell ezt.
A magányból való kiszakadás, mondjuk az én szempontomból, hogyha ilyen kommunikáció, vagy médiakultúra szempontjából nézzük, akkor az mindig a tudatos lehatárolódás és az önszabályozás, amiről már így beszéltünk a beszélgetés egy korábbi szakaszában. És amit még látok, ez nem annyira az én területemhez kapcsolódik, csak egyáltalán a társadalom kutatások az ifjúság kapcsán ezt mutatják, hogy a sport, meg a mozgás. Tehát az látszik, hogy egyébként ez egy aggasztó szám, hogy mondjuk a Z-generációnak olyan 10-11-12% sportol rendszeresen. Ez nagyon alacsony.
Nagyon.
Ez korábban sose volt ennyire alacsony. És az is látszik, hogy ezek a fiatalok azért egész jól érzik magukat. Tehát nem véletlen, hogy a sporttevékenységnek egy nagyon sok típusa az társas sporthoz, közösségbe is kell menni. Rendszeres is, ugye azt is tudjuk, hogy a mozgásnak amúgy is van egy hangulatjavító funkciója, ráadásul, hogy ezt közösségbe csináljuk, akkor itt össze is kovácsolódnak gyerekek. Szóval, hogy ez működik. Tehát ez látszik, hogyha például itt a szülő kicsit keményebben beleáll a dologba, és mondjuk így erőlteti azt, hogy a gyerek sportoljon, az lehet, hogy rövid távon a népszerűségét nem fogja megdobni, viszont hosszú távon nagyon jót tesz a gyereknek. Illetve ami még szintén működik erre, és az elmúlt években sok példát látok, hogy egyébként azok a típusú közösségek, amiknek ilyen megtartó ereje van. Tehát ilyen szempontból én például azt is látom, hogy a vallásnak is különösen nagy szerepe van, és azt is látom, rendszeresen járok egyébként vallási közösségbe is előadni ebben a témában, hogy azok a fiatalok is sokkal kiegyensúlyozottabbnak tűnnek, sokkal jobban kezelik azokat a típusú kihívásokat, amit a kortárs viszonyok generálnak, meg a túlzott média használat generál.
Zárjuk azzal a beszélgetést, hogy a magánynak, ha már ennyire az életünk része, és nem tudjuk kiiktatni, kizárni, tehát mindenképp találkozunk vele. Mi lehet a pozitív hozadéka? Tehát ugye sokszor segít az, hogyha más perspektívából nézünk rá egy adott problémára. Hogyha valaki magányos, akkor ennek hogy lehet a pozitív oldalát nézni? Tehát ezt hogy tudja valaki előnyére fordítani, Kata?
Hát esetleg arra tudok gondolni, illetve esetleg úgy lehet, hogy valaki mondjuk, nem tudom, esetleg egy szakítást, vagy sorozatos, sikertelen kapcsolatokat követően úgymond átmenetileg magányos, és éppen nincsen kapcsolata, akkor ez az idő alkalmas lehet egyfajta önreflexióra arra, hogy kicsit tényleg valóban átkeretezze a dolgokat, kicsit megtanuljon magával lenni, saját magával, tehát hogy az egyedül létet, és mondjuk az ugye persze egy kicsit nyilván különítsük el a magánytól, de megtanulja élvezni a saját társaságát, vagy rájön arra, hogy nem feltétlenül kell mondjuk mindig folyamatosan kapcsolódásokat keresni, mert akár a saját társaságában is jól tudja magát érezni, vagy talál olyan tevékenységet, amit tulajdonképpen érdekli, és leköti, és élvezi, és tényleg valóban olyan dolgokra jöhet rá, amikre egyébként nem, vagy a folyamatos rohanásban, vagy folyamatos kapcsolódásokban nem.
Ádám, záró gondolat?
Abszolút ugyanezt tudok csatlakozni, a befele figyelés, meg az önreflexió. Ezt is egyre világosabban látjuk, hogy ez a túlzott mértékű média használat, ez olyan szinten terheli le a pszichénket, gondolatainkat, hogy közben saját magunkat nem halljuk. Tehát, hogy elnyomja a média zaj a belső hangunkat, elveszítjük saját magunkkal is nagyon sokszor a kapcsolatot. És hogyha ezeket a csendesebb időszakokat tényleg arra tudjuk fordítani, hogy magunkban próbálunk elmélyedni, vagy feltenni azokat a kérdéseket, amiket lehet, hogy korábban nem tettünk fel magunknak, és ezeket kritikusan megpróbáljuk kezelni, akkor ez talán előremutató lehet.
De jó ez egyébként, ez nekem is nagyon tetszik, hogy ezeket a magányos időszakokat fordítsuk magunkra. Legyünk saját magunkkal jóba, egyre jobba, ugye nyilván ez egy fontos dolog, mert egyébként az sugárzik az emberről, hogyha önmagával jóban van, és nyilván egy ilyen emberhez mások is sokkal szívesebben kapcsolódnak. Köszönjük szépen, hogy az elmúlt egy órában ránk figyeltek, vendégeink Mrász Kata pszichológus, illetve Gold Ádám kommunikációs szakember volt. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek hozzánk ide a stúdióba. Adásainkat a Spotify-on, a népszerű podcast applikációkban, a Képmás YouTube csatornáján és a képmás.hu podcast rovatában is megtalálják. Iratkozzanak fel, hogy értesülhessenek az új adások megjelenéséről, mert egyébként, hogyha a Spiritus közösséghez kapcsolódnak, csatlakoznak, akkor garantáltan nem lesznek magányosak. Hogyha tetszett a műsorunk, akkor értékeljék azt az epizód alatt. Legyen szép napjuk, köszönjük, hogy velünk voltak, viszont hallásra!